Egy nap alatt 5 forintot esett az árfolyam, már reggel 300 forint volt egy euró, délutánra kicsit javult a helyzet. Semmi megbánás, higgadtan és nyugodtan vezette végig a rendőröket a mészárlás helyszínén a Kulcsi gyilkos. 2 erős földrengés volt Indonéziában, a 2004-eshez hasonló cunami elmaradt. Versmondó versenyek, előadóestek, könyvbemutatók és dedikálások, ma van a költészet napja. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Egy nap alatt 5 forintot gyengült a forint az euróhoz képest, már reggel 300 forint közelében volt az árfolyam, délután valamelyest visszaerősödött a forint. Elemzők szerint minél később kezdődnek meg a tárgyalások a valuta alappal, illetve az Európai Unióval, annál nagyobb lesz az esélye annak, hogy az árfolyam elszabadul. Az Európai Unió szóvivője szerint a pénzügyi tárgyalásokhoz befektetői bizalomra van szükség Magyarország iránt.
Egy nap alatt 5 forintot gyengült a forint euróval szembeni árfolyama.
Ilyen rövid idő alatt ekkora árfolyamesésre régen volt példa. Ma reggel 299 forintba került az euró.
Jelentősen romlott a nemzetközi hangulat az elmúlt napokban, a főbb tőzsdemutatók elég komoly, az idejében legnagyobb veszteségeivel zárták a kereskedési napokat. Másrésztről, mint ilyenkor úgy általában szokás, Magyarországgal kapcsolatos aggodalmak is fokozódtak, elsősorban az EU-IMF tárgyalások végkifejletje a kérdés.
Az elemző szerint, amíg nem kezdődnek el a tárgyalások, a forint árfolyama bármikor a 300-as szint fölé mehet, ami nem csak a devizahitelesek terheit, hanem az ország eladósodottságát is növelheti. Azt azonban még mindig nem tudni, hogy mikor kezdődhetnek el a hivatalos megbeszélések a hitelről az Unió, az IMF és Magyarország között. Martonyi János külügyminiszter tegnap azt mondta, a kormány még mindig nem ismeri a tárgyalások előfeltételeit.
Ellentétben azzal, amit nagyon sokan mondanak, itthon, külföldön egyaránt, nem tudjuk pontosan, hogy melyek ezek a feltételek.
Olivier Bailly, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben úgy fogalmazott, a Magyarország iránti befektetői bizalomra van szükség ahhoz, hogy megkezdődjenek a tárgyalások. Egyelőre ez a bizalom megítélésünk szerint nincs meg. Azt várjuk Magyarországtól, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a megfelelő jogi környezet biztosítása érdekében, ami lehetővé teszi a befektetők visszatérését, mondta a szóvivő. Konkrétumokról azonban nem beszélt, így egyetlen olyan intézkedés sem említett, amit mindenképpen meg kellene hozni a magyar kormánynak a tárgyalások elkezdéséhez.
Sikeres a kampány. Az MNB legfrissebb jelentése szerint csak februárban 30 milliárd forintnyi államkötvényt és kincstárjegyet vásároltak az emberek. Szakértők szerint, ha a jövőben is veszik az állam értékpapírjait, akkor könnyebben lehet finanszírozni a költségvetés hiányát és a lejáró államadósságot.
Ilyen plakátokkal reklámozzák a magyar állampapírokat. Az éveleje óta tartó reklámkampány és persze a magas hozamígéret beváltotta a reményeket. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 30 milliárd forintnyi friss pénz fektetett februárban állampapírba a magyar lakosság. Így a háztartások már csak nem 800 milliárd forintnyi állampapír birtokolnak. Az elemzőket is meglepte, hogy nagyon jól fogyott az állampapír. Különösen nagy volt az érdeklődés a kamatozó kincstárjegyek, a kincstári takarékjegyek és a prémium államkötvények iránt.
Az állam szempontjából azért előnyös ez, mert stabilizálja és állandósítja a magyar állam által kibocsátott kötvények keresletét, ez pedig az állam finanszírozását könnyíti meg és teszi lehetővé.
Vagyis így könnyebben lehet finanszírozni a mindenkori költségvetés hiányát és a lejáró államadóságot. A kormány a jövőben is növelni a lakossági állampapírvásárlásokat, ezt több intézkedéssel is segíteni, így például állampénztári irodákat nyitnának, ahol vezetnék a kötvényekkel rendelkező lakosság ügyfelek számláit. A postát is bevonnák az értékpapírok forgalmazásába, megteremtenék a lehetőségét, hogy okostelefonnal is lehessen vásárolni állampapírokat. Emellett az államadóság kezelő központ egy a jelenleginél rövidebb futamidejű lakossági állampapírt is kibocsájtana. Ezt úgy tudjuk, hogy a héten már be is mutatják. Az új lakossági állampapírt főként a kisbefektetőknek szánják. A kormány egyébként csak nem 2 milliárd forintot fordít arra, hogy a jövőben több helyen, gyorsabban és egyszerűbben vehessenek az emberek állampapírt az országban.
Az országgyűlés keddi döntése alapján a tudományos, oktatói, művészeti, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve 2014-től más kereső foglalkozást nem folytathatnak a parlamenti képviselők. Az új országgyűlési törvény módosító indítványát 253 igen szavazattal, 47 ellenében, 12 tartózkodás mellett fogadta el a parlament. 30 KDNP-s képviselő is nemmel szavazott. Rubovszky György, a KDNP frakcióvezető helyettese szerint a szabályozás túl szigorú, ezért nem támogatták.
Nincs olyan foglalkozás, amit ha komolyan kezdenek, 4 évig szögre lehet akasztani, és utána úgy lehet folytatni, ahogy akarja. Tehát minden képviselő, aki elment képviselői munkárpályára, az felmérte azt, hogy hogy tudja a civil foglalkozását hozzásimítani a képviselői munkához, hogy mind a kettőnek eleget tudjon tenni.
A szerb-magyar kapcsolatokról, uniós kérdésekről és a közelgő szerb választásokról tárgyalt Belgrádban Németh Zsolt külügyi államtitkár és Vuk Jeremics szerb külügyminiszter. Szerbiában 1 hónap múlva lesz a parlamenti és az elnök választás. Németh Zsolt a tárgyaláson elmondta, Budapest a VMS-ben látja azt az erőt, amely hatékonyan tudja képviselni a vajdasági magyarok érdekeit.
Azt is fontosnak tartjuk, hogy a mostani választásokat követően olyan koalíció irányítsa Szerbiát, amely ebbe az európai irányba fogja vinni az országot. És örülünk annak, hogy a VMS és a Demokrata Párt között az elmúlt időszakban kialakult egy gyümölcsöző együttműködés. Ez jótékonyan hat a magyar-szerb együttműködésre is.
Az Európai Parlament magyar delegációit tájékoztatta választási programjáról Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A politikus Brüsszelben találkozott a szocialista és a fideszes néppárti képviselőkkel, később pedig felszólalt egy a Nyugat-Balkánról tartott nemzetközi konferencián. Pásztor István elmondta, a közelgő szerbiai választások tétje nem csak az, hogy sikerül-e mozgósítani a vajdasági magyar szavazókat, de az is, hogy megindul-e Szerbia integrációja az Európai Unióba.
Ezeknek a választásoknak a különböző fontos apropóival, elemeivel ismertettem meg a beszélgető partnereimet. Ugyanakkor kihasználtam az alkalmat és a lehetőséget, és most először személyesen is meg tudtam köszönni azt a kiállást, amit tanúsítottak a novemberi hónap folyamán, amikor a vagyonvisszaszármaztatás és a rehabilitációs törvény körüli csatákat folytattuk.
A Nemzetközi Roma Nap alkalmából az Unió Roma stratégiájáról tartottak konferenciát Brüsszelben. Az eszmecserét Tőkés László európai parlamenti képviselő kezdeményezte azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a tennivalókra, különösen az Unió keleti tagállamaiban. A szakértői vélemények szerint a mintegy 10 millió európai roma helyzetének javítása elsősorban attól függ, mennyire tudnak hozzájutni olyan oktatási formákhoz, amelyek megkönnyítik számukra a munkavállalást. Tőkés László szerint a magyar vezetéssel kidolgozott európai roma stratégia jó megoldás lehet erre.
A roma stratégia elfogadtatása korszakos jelentőségű eredménye volt a magyar elnökségnek, az Európai Parlamentnek. Ez azonban csupán egy keret, ezt meg kell tölteni tartalommal. Már is megállapítható, hogy nem valamennyi tagország buzgolkodik, nem valamennyi tagországnak szívügye a roma kérdéssel való foglalkozás.
Új egység, ezzel a szlogennel kampányol a romániai önkormányzati választások előtt az Erdélyi Magyar Néppárt. Toroté Tibor pártelnök szerint partnerként tekintenek a többi magyar politikai szervezetre. A választások után ugyanis az RMDS és a Magyar Polgári Párt tisztségviselőivel kell majd együttműködni a közösség problémáinak megoldásában. A néppárt április 16-áig véglegesíti jelölt listáit. Országos együttműködési megállapodást nem köt más párttal, de helyi szintű együttműködéseket Toró elképzelhetőnek tart. A párt Gergely Balázs alelnököt nevezte ki kampányfőnöknek, aki szerint a kampány legfőbb célja, hogy minél több választót tudjanak közvetlenül megszólítani.
nagy kihívás az, hogy egy ilyen sajátos erdélyi helyzetben, ahol ugye több magyar interetnikus környezet, több magyar vidék és szorvány hármasából áll össze a teljes kép, itt azt a fajta differenciált kommunikációt és üzeneteket el tudjuk juttatni, ami az illető területeken hívószó, úgy, hogy ne veszítsük el közben a közös egységes üzenetet.
Romániában a kettős állampolgárok nem lehetnének közjogi méltóságok, illetve nem tölthetnének be katonai tisztséget, ha a román parlament megszavazza az egyik román kormánypárti képviselő kezdeményezését. Adrián Gurzau képviselő szerint csak azok képviselhetik a román állampolgárok érdekeit a parlamentben, akik kizárólag a román állampolgárai. Szerinte ugyanis nem lehet egyszerre két államot és két népet szolgálni. A kettős állampolgárok jogainak korlátozása már tavaly is szóba került. Akkor a román ellenzéki szociáldemokraták törvényben tiltották volna meg a kettős állampolgároknak, hogy köztisztségeket töltsenek be. Megalapozatlannak ítélte és elutasította a pozsonyi járási rendőrkapitányság azt a beadványt, amellyel nemzetiségi és faji gyűlölet szításának gyanújával a Magyar Koalíció pártjának elnöke és több roma aktivista fordult a főügyészséghez a Szlovák Nemzeti Párt választási plakátjai miatt. Jászlota pártja az SNS óriás plakátjai még februárban jelentek meg Szlovákiában. A plakátok között volt olyan, amely sokak szerint rasszista jelszavakat tartalmazott, és volt olyan is, amelyik a kisebbségek nyelvhasználati jogát vonta kétségbe. Az MKP elnöke szerint a rendőrség állásfoglalásából az látszik, hogy Szlovákiában nem akarnak ilyen kényes ügyekkel foglalkozni. Berényi hozzátette, külföldi jogorvoslatot szeretnének.
A monitorozás folyamatában, amit az Európa Tanács és az EBSZ végez, abban továbbra is ott vagyunk a megkérdezettek között, és ott is leszünk. És ezeken a beszélgetéseken, találkozókon nyilván, hogy ezeket a dolgokat írásba fogjuk előterjeszteni majd az érintetteknek.
Megválasztották a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának vezető tanácsát és szenátusi képviselőit. A tagozat vezető Szabó Béla professzor lett. Az egyetem román vezetősége korábban nem engedélyezte, hogy a választást az egyetem épületében tartsák meg. Az intézmény román vezetői formailag elismerik a magyar kar létrehozásáról szóló kormányhatározatot, de szerintük előbb a minisztériumnak kellene elfogadnia a jelenlegi egyetemi kartát, amelyben nem esik szó a magyar kar létrehozásáról. Visszavitték a rendőrök a kulcsi álmokfutás gyanúsítottját a négyes gyilkosság helyszínére. A 24 éves férfit ismét kihallgatták. Ügyvédje szerint végig higgadtan válaszolt a kérdésekre. Arra azonban még mindig keresik a magyarázatot, hogy miért ölte meg bátyját, nagyszüleit és apját.
Civil ruhás nyomozók járkáltak fényképezőgéppel a kezükben, és egyenruhások is újra kihallgatták a szomszédokat a Fejér megyei Kulcson, abban az utcában, ahol a tragédia történt. A kulcsi álmokfutó ügyvédje pedig a családi házba érkezett, ahol a négyes gyilkosság történt. A házban ekkor már ott volt a 24 éves gyanúsított. Rendőrök vitték be, hogy újra kihallgassák. A helyszíni kihallgatás olyan hosszúra nyúlt, hogy délben ételt is rendeltek a nyomozóknak és a gyanúsítottnak.
A kulcsi álmokfutó órákon keresztül mesélte és megmutatta, hogy kire hol támadt rá a családi házban és az udvarban. Úgy tudjuk, mindvégig rezzenéstelen arccal mesélte el a történteket.
De az emelet ott voltam fönt én, meg a földszinten.
Egy kulcsi villanyszerelő néhány órával azelőtt járt a családi házban, hogy az álmokfutó elkezdte volna a sorozatgyilkosságot. Egy órával a támadás előtt még látta a gyanúsított bátyját.
Nagyon kedvesek voltak. És az idősebbik fiú volt ott, az is mosolygott, köszönt, és utána elment. Nem tudom, hogy hol lett.
Videóra veszik, fényképeznek, illetve hangfelvétel diktafon. Mondja, meséli el, hogy mit, hogyan tett.
Az ügyvéd szerint az álmokfutó a helyszíni kihallgatáskor végig higgadt volt. Most is ugyanazt mondta el, mint az eddigi vallomásaiban. Az ügyvéd szerint az ügyben az elme szakértői vizsgálat dönthet.
Logikus magyarázatot nem talál a tettére. Ő is keresi a magyarázatot, és pontosan amiatt, mert hogy nem találja rá maga sem, ezért kíváncsian tekint a szakértői vizsgálat elé, hogy annak vajon mi lesz a végeredménye. És tegyük hozzá, ettől függ az ő további sorsa is.
A 24 éves kulcsi álmokfutót 5 napja fogta el a terrorelhárítási központ. Ha az elmeorvosi vizsgálat szerint a fiú beszámítható volt a gyilkosságkor, akkor életfogytiglant kaphat. Ha viszont kiderül, hogy nem volt beszámítható, akkor kényszergyógykezelésre küldik, ahonnan később, bármikor kiengedhetik.
Emberölés és garázdaság miatt indított büntetőeljárást a szlovák rendőrség azzal a három tornai férfival szemben, akiket a Szádelő közelében hétfőn délelőtt holtan talált Tóth László kickbox bajnok megverésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint a három gyanúsított támadta meg vasárnap éjjel a testvérével együtt szórakozó szlovákiai magyar sportolót. Az okot egyelőre nem tudni. Tóth László nem sokkal később belehalt sérüléseibe. A három feltételezett támadót a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte, és indítványozta vizsgálati fogságukat is. Ha bűnösnek találják őket, 10 év börtönt is kaphatnak. Két erős földrengés rázta meg Indonézia partvidékét. Áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett hír. A helyi hatóságok mindkét rengés után szökőárriadót rendeltek el, de ezt néhány óra múlva lefújták. Most nem ismétlődött meg a 2004 karácsonyi katasztrófa, amikor több mint 170 ezeren haltak meg, miután egy hasonló erejű földrengés hatalmas cunamit indított el az Indiai óceánon. A térségben azóta cunami figyelő és riasztórendszer működik. Indonézia a 40 ezer kilométer hosszú úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik. A világ földrengéseinek 90%-a itt történik.
Mindenki menekült, aki csak tudott Szumátra nyugati felén az indonéziai Aceh tartományban, amikor a partoktól mintegy 500 kilométerre földrengés volt a tenger mélyén. Helyszíni beszámolók szerint 5 percen át mozgott a föld. A Richter skála szerinti 8,6-es erősségű földrengés után szökőárriadót rendeltek el, az emberek pedig ezrével menekültek a part felül, hogy minél előbb, minél magasabbra jussanak. De a partokat nem érte el a szökőár. Az emberek épp kezdtek megnyugodni, amikor újra rengeni kezdett a föld. A 8,2-es erősségű utórengés 4 percen át tartott, és ismét kiadták a riasztást. Végül kiderült, mindkét rengésnél vízszintesen és nem függőlegesen mozdult el a föld. Az ilyen földmozgások pedig jóval ritkábban okoznak cunamit. Indonéziában 80, a tájpartoknál 10 cm-es szökőár érte el a szárazföldet. A rengéseket viszont Indiában is érezni lehetett. 2004-ben karácsony másnapján pusztító 9,1-es erősségű földrengés rázta meg a tenger fenekét Szumátra partjaitól nem messze. A helyenként 30 méteres hullámokkal érkező szökőár miatt több 10 millióan váltak földön futóvá, és körülbelül 250 000 haltak meg. A legtöbben, mintegy 170 ezeren az indonéziai Aceh tartományban.
Észak-Koreában üzemanyaggal töltik fel azt a nagy hatótávolságú rakétát, amelyel a napokban egy műholdat lőnek fel. Ezt az ázsiai ország űrtechnológiai hivatalának vezetője közölte. Az Egyesült Államok és szövetségesei álcázott katonai kísérletnek tartják a rakétaindítást. Szerintük a Fenyen ezzel megszegi nemzetközi kötelezettségeit. Észak-Koreát arra is figyelmeztették, hogy elveszítheti az élelmiszersegélyeket.
Az államalapító Kim Ir-sen halálának 100. évfordulójára készül egész Észak-Korea. Miközben a szegénység és az éhínség óriási méreteket ölt az ázsiai országban, a kommunista vezetés minden pénzt az állami ünnepségekre és a fegyverkezési programjára költ. Fenyen a napokban nagy hatótávolságú rakétát küld az űrbe. A világtól hermetikusan elzárt országban meglepetésre külföldi újságíróknak is megmutatták a rakétát, amellyel, mint mondják, csak műholdat akarnak felbocsátani. Amikor az űrtechnológiai hivatal vezetőjét arról kérdezték az újságírók, hogy mikor fejezik be az üzemanyag betöltését, Park Chang-ho azt válaszolta, a megfelelő időben, mint ahogy a kilövés pontos idejéről is a felső vezetés dönt majd, tette hozzá. A nyugati nagyhatalmak szerint Fenyen a kilövéssel valójában legújabb nagy hatótávolságú rakétáját akarja kipróbálni, a kísérlet pedig pusztító fegyverek előhírnöke is lehet. Ezért provokációnak tekintik a kilövést. Provokációval nem lehet békét és biztonságot teremteni. Észak-Koreának tiszteletben kell tartani a vállalását, miszerint tartózkodik mindenféle nagy hatótávolságú rakéta indításától, mondta Hillary Clinton amerikai külügyminiszter. Szakértők egy animációt is készítettek a rakéta lehetséges útjáról. Ez szerint akár az Egyesült Államok egyes részeit is elérheti. Oroszország is fokozott figyelemmel kíséri az észak-koreai műhold fellövését. Moszkva bejelentette, ha a hordozó rakéta orosz terület fölé érne, azonnal lelövik.
A költészet napja alkalmából utcán szavaltak a színészek, és versmondó versenyt is tartottak a határon túl. 1964 óta ünnepelünk április 11-én, József Attila születésnapján.
Mondom, valami nagy ünnep volt. A hívek templomokba mentek, és reszketve szomorú kézzel áldották őket meg a szentek.
Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? És tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem? A testi kín.
József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Kosztolányi Dezső és Faludi György költeményeit szavalták a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészei. A város főutcáján vers sorfalat alkotva szavaltak.
Általában Petőfitől szoktam, és ilyeneket, ami úgy az iskoláskorban megmaradt.
Én is Petőfit, mert szerelmes verseket írt inkább.
József Attila, Ady Endre, Kosztolányi, Áprili Lajos, rengeteg kedvenc van. Szilágyi Dobokos, hogy ne hagyjam ki a sorból.
A színművészek úgy vélik, szükség van az ehhez hasonló rendezvényekre, hiszen nem csak a hétköznapokból, hanem még a színházból is kezd eltűnni a versolvasás.
Sokkal több verset kéne tanulni, tanítani, mondani, hallani, mint amennyit tanulunk, vagy amennyit látunk mai mostanában. Épp ezért találtuk ki ezt a dolgot is, hogy egy kicsit hívjuk fel a figyelmet, hogy igenis nem csak újság van, meg internet, meg izé, hanem voltak nekünk nagy magyar költőink, akik írtak szép dolgokat.
A Magyar Költészet napján ugyanakkor az egyes székelyudvarhelyi üzletek kirakatában is megjelentek vers részletek a színészek és önkéntes segítőik jóvoltából.
Legyek költő, magyar és szabad!
Szavaló versennyel és gálaműsorral ünneplik Csíkszeredában a Költészet napját. A középiskolás és felnőtt korosztályban versenyzők 13 magyar költő verseiből választhattak. A díjazottak ma este a Csíki Játékszínben szervezett gála műsoron is fellépnek.
Itthon országszerte rendeztek versmondó versenyeket, előadóesteket, könyvbemutatókat és dedikálásokat. A fővárosban a Thália Színházban tartottak versmaratont. A költészet napja alkalmából csaknem 100 kortárs költő mondja saját verseit, ezeket kihangosítva az utcán is közvetíti a színház, a műsorban a Magyar Rádió is többször bekapcsolódott. A Thália Színháznál van az MTI Hírcentrum tudósítója Falucska Ivett. Szervusz, meddig tart a maraton és milyen programok voltak, illetve lesznek még?
Nagy az érdeklődés, folyamatosan jönnek-mennek az emberek, de most is szinte telt ház van, mert több mint 7 órája tart a versmaraton, eddig már több mint 40-45 költő volt a színpadon, és este 11 óráig még legalább ennyi költőre számítanak. Egyébként innen a szomszéd látványstúdióba mennek át a költők, ott is bemutatják saját alkotásaikat, amiben egyébként egy ablakon keresztül az utcáról a járókelők is belehallgathatnak, illetve láthatják, hogy mi zajlik a látványstúdióban. Országszerte hasonló programokat rendeztek. Tolnán például SMS-ben írtak verseket, Veszprémben pedig egy versbuszt indítottak, ahol ismert művészek szavaltak, mondtak verseket.
Falucska Ivett, köszönjük! Több mint fél mázsa és 2 méternél is nagyobb az a folyami hartya, amelyet egy Hortobágyhoz közeli mesterséges tóból fogtak ki tegnap este. A halat 1 órán keresztül fárasztották, mire be tudták emelni a csónakba. A hartya a házi rekordot megdöntötte, országosan pedig az idei 5 legnagyobb fogás közé került. A horgász rekord fogását egyesülete is jutalmazza, jövőre ingyen pecázhat a tavon.
Büszkén fotózkodik Csendes Lajos a 2 méter 24 centis harcsával. A hal 70 kg-ot nyom és körülbelül 40 éves. Tegnap este akadt horogra.
Egy kis harajnap arra kapott. Végül is azonnal szóltam szomszédunknak, ugye itt a legszomszédok vagyunk, János bácsának, jöjjön segíteni. Ketten egy, hát egy bőorosztás párosztás után sikerült behúzni a csónakba.
A halcsa szájából kiakadt a horog, de belecsavarodott a zsinórba, így végül a farkánál fogva sikerült kihúzni.
Gyakorlatilag egy méter zsinór maradt az orson, mire be tudtuk állítani a szomszédot.
A halcsát nem engedték vissza, mert naponta csak nem 5 kiló halat evett meg, így a horgász és családjának asztalán végzi majd.
Ha a halcsát megtisztították és kifilézték, körülbelül 30 kiló színhús maradt belőle. Ez mintegy 300 adag halcsa paprikásra elegendő.
A kadarcsi hal mérete alapján az idén fogott 5 legnagyobb hal között van. Az országos rekordot szintén egy folyami halcsa tartja. Azt Somogyban fogták, és 113 kg volt a súlya.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, abban nem tudom, lesznek-e rekordok, majd az időjárás jelentés, utána pedig közbeszéd. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Jöttünk megnézni a lakást.
És bizony a jó lakást megtalálni. Néha kutya nehéz.
Jöttünk megnézni a lakást.
Az viszont sokat segíthet, ha a bankválasztás teli találat. Üdvözöljük az Unicreditben! Előrelátó lakáshitelt szeretne? A részletekért hívja a 0640 5040 50-et.
Jöttünk megnézni a lakást!
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk!
A cukorbetegség nem játék. A kezeletlen diabétesz számtalan szövődménnyel járhat. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozs Diabétesz. 10 éve Magyarországon.